Sziasztok, ez itt a Tagito Podcast kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Memento mori, emlékezz a halálra. Mikor hal meg egy ember? Hogyan határozható meg az élet és a halál közötti határvonal? Hogyan változik ez a meghatározás a történelem folyamán? Az ókortól a 18. századig általában nagyon egyszerű jeleket tekintettek a halál beálltát jelzőnek. Ha például a szívverés vagy a pulzus már nem volt érezhető. A 18. század második felében szinte járványszerűen fellángolt az emberiség egyik nagy félelme, egy ősi félelem az élve eltemetéstől. Az új tudományos eredmények és technikai vívmányok megingatták az élet és a halál közötti határvonallal kapcsolatos régi bizonyosságokat, és ezt követte a köztes állapotról, a látszólagos halálról, a tetsz halálról szóló vita, ami messze túlmutatott a szakmai körökön. A tudomány 1750 körül kezdett el kételkedni a halál egyértelműségében. Az orvosok és a természettudósok újra és újra megpróbálták megrajzolni az élet és a halál közti határt. Az egyik fő kérdés az volt, hogy hogyan lehetne a tetszhalottakat életre kelteni. E célra használtak beöntést, végeztek érvágásokat, fülbe trombitáltak, de voltak azért brutálisabb módszerek is, mint például, hogy szögéket vertek az új körmei alá, sőt, még koponyafúrásokat is végeztek. Az akkori kutatók azt is ki akarták deríteni, hogy az élet szikrája úgymond meggyújtható-e elektromossággal. Ezért például áramot vezettek akasztott emberekbe. Ha azonban valaki abszolút biztosra akart menni, hogy holtan kerül a föld alá, az utolsó dologhoz fordulhatott. Rendelkezésére állt a szív szúrás, Herzstich vagy Wiener Herzstich Methode, amely szokás a 18. századból származik. Erre a célra egy enyhén ívelt, speciális kést is kifejlesztettek, az Instagram oldalon megnézheted. Akár fennforgott a tetszhalál esete, akár nem, a szívszúrás után biztosan halott vagy, amikor a koporsódra rácsavarozzák a fedelet. Bécsben egyébként, és ez nem vicc, az állami temetkezési vállalat ma 300 eurót kér el a szívszúrásért. Ez a szolgáltatás, amelyet régebben biztosan gyakrabban rendeltek meg, még mindig hivatalosan szerepel a temetkezési vállalat katalógusában. Egy befolyásos orvost, Christoph Wilhelm Hufelandot, akinek paciensei közé olyan szellemi óriások tartoztak, mint Goethe, Schiller és Herder, 1785 körül egyre jobban foglalkoztatták a tetszhalál lehetőségei, és egyre inkább meg volt győződve arról, hogy csak az idő képes láthatóvá tenni a különbséget az élet és a halál között. Hufelandot az életerő elmélete miatt a vitalizmus képviselőjeként tartják számon. A vitalizmus egy olyan gyűjtő fogalom, amely minden élőlény alapjául egyfajta életerőt, vagy egy különleges életanyagot feltételez, valamint hangsúlyozza a szerves és a szervetlen közötti lényegi különbséget. Ennek megfelelően Hufeland olyan halottos házak építését szorgalmazta, amelyben megvárták a holttestek felbomlását. Ezekben a feltételezett halottakat kiterítették, hogy beválják a halál egyértelmű jeleit. Ezek a létesítmények azonban nem azonosak a mai halottas házakkal, teljesen más volt a funkciójuk. Az egyik ilyen első kegyeleti ház Münchenben épült, ahol a Sedlingetor előtti temetőben 1791-ben átalakítottak egy Beinhaust, azaz csontházat. A csontház, vagy osszárium, vagy csontkamra a középkorban a temetőkben emelt kisebb kápolna-szerű épület volt, amelybe új sírok ásása alkalmával a temető megszentelt földjében talált csontokat rakták, és néha csak hányták. A csontházak egyik oldala gyakran sok apró nyílással volt átlyukasztva, hogy a belsőkben levő csontokat látni lehessen kívülről. De vissza a kegyeleti házhoz Münchenbe. 30 évvel később a város új kegyházat kapott, amelyet egy sekresti is felügyelt, aki segítőivel éjjel-nappal őrizte a holttesteket, hogy egyetlen életjelet se hagyjanak figyelmen kívül. 1863-ban a Bedecke úti könyv ezt a helyet látványosságként, sőt úti célként ajánlja. A kétes életháza. Az első igazi halottas ház Weimarban, Jakobskirchhofban épült 1792-ben. A Vitae Dubii Asylum, azaz a kétes életháza néven. A széleskörű bizonytalanság egyébként érdekes módon kreatív impulzust váltott ki. Az írók és a költők is intenzíven foglalkoztak a témával. Edgar Allan Poe különösen lenyűgöző módon írja le a tetsz haláltól való félelmét, de mégis talán Mark Twain írja le a hullaházak hangulatát a legérzékletesebben. 1878 őszén Münchenben töltött egy kis időt és kíváncsiságból ezt a helyet is felkereste. Idézek tőle. Borzalmas hely. Mind az 50 mozdulatlan alaknak, kicsiknek és nagyoknak gyűrű volt az egyik ujján. És ebből a gyűrűből egy drót vezetett fel a mennyezetre, onnan pedig egy csengőre az őrség szobájában, ahol éjjel-nappal egy ember ül, állandóan készenlétben, hogy segítségére siessen bárkinek ebből a sápadt társaságból. A 19. századi irodalomban a tetsz halál lényegében mindenütt jelen volt. Nem csak Edgar Allan Poe használta az élve eltemetett tek motívumát számos regényében és történetében, Goethe és Schiller költőfejedelmek is leírták a tetsz halál és az újraélesztés eseteit. És persze nem szabad elfeledni Mary Shelley-t sem, illetve a fantasztikus könyvét, Frankenstein, avagy a Modern Prometheus címmel. Rá is a könyvére most azért nem térek ki, mivel Frankensteinnek egy külön epizódot szánok néhány társával egyetemben. Koporsó stílusok. Az újságokban és a regényekben megjelent horrorisztikus beszámolók miatt egyre nagyobb lett a félelem a túlkorai temetéstől. A tetsz halál mélyen felkavaró problematikája nem csak az orvostudományt és a tudományt ösztönözte bizarr kísérletekre, de a szkeptikus feltalálókat is mentőeszközök megalkotására késztette. A feltalálók ügyködni kezdtek. Kísérleteket végeztek az elektromossággal, és egyfajta kezdetleges jelző vagy riasztó berendezéseket építettek a sírokhoz és a koporsókhoz. A 19. században egész Németországban biztonsági koporsókat barkácsoltak. Ezek közül több mint 30 szabadalmaztatott. Elvileg arra rendeltettek, hogy elvegyék az emberektől az élve eltemetéstől való félelmet, és vészhelyzetben gondoskodjanak a megmentésükről. Mindegyik a maga módján. Egyesek azt követelték, hogy minden koporsóba helyezzenek egy fejszét vagy egy ásót, hogy a tetholtak kiáshassák magukat. Még egyfajta légkondicionálóval ellátott koporsót és petárdák kilövésére szolgáló indító állványt is feltaláltak. A probléma nyilván csak az, hogy a legtöbb ilyen koporsót soha nem építettek meg. A szerkezetek túl bonyolultak voltak, a föld alatt egy öntudatlanságból ébredő ember valószínűleg sose tudná őket működtetni. Egy hatalmas méretű ablakkal ellátott koporsót is terveztek, és 1794-ben szabadalmaztatták is. Bár ez sem épült meg soha, mégis bekerült a köztudatba. Egy mesén keresztül, amelyet mindannyian ismerünk. Rájöttél? Ablak a koporsón, üvegkoporsó, hófehérke. Amikor a Grimm testvérek 1812-ben felvették a mesét a gyűjteményükbe, az élve eltemetéstől való félelem elérte a tetőfokát. Hófehérke meséje ezt a félelmet tükrözi. Valójában ő is csak látszólag volt halott. Az üvegkoporsóban tér vissza az életbe. Hosszú időbe telt, mire a hisztéria végre alább hagyott. 1898-ban a müncheni magisztrátus eltávolította a hullaházakból az úgynevezett riasztóberendezéseket. A hullaházakat fokozatosan modern halottas házakká alakították át. A tetsz haláltól való félelem az állam részéről most már lezártnak volt tekintendő. Megmaradtak azonban azok a rendelkezések, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy senkit ne temessenek el élve, mint például a halott vizsgálat. A halotti bizonyítvány kiállítása, és hogy a temetés leghamarabb 48 órával a halál beállta után történhet meg. Manapság a halál nagy biztonsággal megállapítható. A német nyelvterületeken a jogszabályok 4 egyértelmű jelet írnak elő, amelyeket ellenőrizni kell. A halál után 20-60 perccel a hullafoltok válnak láthatóvá a bőr elszíneződése formájában. A második egyértelmű jel a hullamerevség, amely 2-4 órával a halál beállta után jelentkezik. Az oszlás kezdete a harmadik indikátor. Végül negyediként az élettel összeegyeztethetetlen sérülések, mint például a levágott fej, amely alapvetően kizárja az életképességet. A boncolás során mindig ellenőrzik a halál ezen jeleit, és csak akkor állítható ki a halotti bizonyítvány, ha a jelek egyértelműek. A sürgősségi orvosoknak EKG-t is el kell végezniük, és ellenőrizniük kell, hogy a szívhangok 30 percig teljesen hiányoznak-e. A temetkezési törvény egyébként azt is előírja, hogy az elhunytat legkorábban 48 órával a halál megállapítását követően lehet eltemetni. Ez további biztosítékot jelent, mivel a temetkezési vállalkozó legkésőbb ez idő alatt észlelni az esetleges életjeleket. Ha a holtestet elhamvasztják, egy második boncolási vizsgálatra is szükség van, mivel bűneset esetén a bizonyítékok a hamvasztás során végleg megsemmisülnek. A mai holtestek hűtőkamrájának mindegyikében megtalálható egy lapocska, amin ez áll kijárat, és egy kilincsel nyitható ajtóra van rögzítve. Jobb félni, mint megijedni. A viktoriánusok és a halál. Benjamin Franklin mondta, ebben a világban semmi sem mondható biztosnak, kivéve a halált és az adókat. Nos, néhány embernek sikerül kibújni az adófizetés alól, de a halál továbbra se kerülhető el. És nincs még egy olyan időszak, amelyben jobban tervezték, félték, sőt ünnepelték volna a halált, mint a viktoriánus korban. Első pillantásra a 19. századi gyászszokások és a halállal kapcsolatos hagyományok talán nagyon hátborzongatónak vagy tiszteletlennek tűnhetnek. Ma már egészen másképp látjuk a halált és a haldoklást, mint 100-150 évvel ezelőtt. Ez fontos ahhoz, hogy megértsük a múltbeli szokásokat. Kezdjük a babonákkal. Valahogy úgy tűnik, hogy a halál nagyon is szerves része volt az életnek a viktoriánusok számára. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a rengeteg babona, ami a halálhoz és a rossz ómenekhez kapcsolódik. Következzen néhány ezek közül. Szerencsétlenség közeleg, ha szembe találkozol egy temetési menettel. Fordulj azonnal vissza. Állíts meg az órát abban a szobában, ahol valaki meghalt, különben valami szörnyű dolog fog történni. Ha a temetés után mennydörgés hallatszik, az azt jelenti, hogy az elhunyt lelke a mennybe jutott. Ha az elhunyt jó életet élt, sírján virágok nyílnak. Ha gonosz volt, csak gyomok nőnek. Ha rózsát szagolgatsz, amikor senki nincs a közelben, valaki meg fog halni. Ha álmodban látod saját magad, a halálod már közeledik. Ha egy veréb a zongorára esik, valaki meghal a háztartásban. Ha egy kép leesik a falról, valaki, akit ismersz, meghal. Ha csak egyetlen hóvirág nő a kertben, kitalálod, ez is a halált jósolja. A korszak extravagáns és excesszív gyászidőszakokra és temetésekre való hajlama Viktória királynőre nyúlik vissza, aki férje, Albert herceg 1861-ben bekövetkezett halála után 40 évig egészen saját haláláig csak gyászruhát viselt, ami még viktoriánus mércével is mérve is extrém volt. A herceg hálószobájában például továbbra is rendszeresen cseréltette az ágyneműt és a törölközőket, és reggelente forró vizet vitetett be. Amikor Albert meghalt, az egész ország gyászolt Viktóriával együtt, és Viktória el is várta ezt. A gyász nyilvános volt, minden és mindenki részt vett benne, mert a halál még nem volt tabu téma. Amikor valaki meghalt, az első dolog, amit tenni kellett a család és a barátok és a szomszédok tájékoztatása után, a házban levő összes bibliát fekete kendőbe burkolták, a tükröket letakarták, és fekete gyászszalagokat kötöttek a használati tárgyakra. A gyásznak volt egy nagyon divatos vonatkozása is, mármint nyilván azoknak, akik ezt ki tudták fizetni. Mivel a gyászruhákat a gyász egyik legfontosabb kifejező eszközének tekintették, különösen a felsőbb osztályok. A gyászruhára vonatkozó szabályok olyan bonyolultak voltak, hogy külön útmutatókat és szakkönyveket írtak és árultak. A gyerekek nem viseltek gyászruhát, bár a kislányok néha hófehér ruhát viseltek, és a csecsemők ruhájára fekete szalagot tűztek. Ahogy azt el lehet képzelni, a gyászruhákra szakosodott üzletek ilyen nagy forgalmat bonyolítottak le ezekkel a matt, fekete ruhákkal, kalapokkal, fátylakkal, szalagokkal, masnikkal, kesztyűkkel és kendőkkel. Az üzlet különösen jól ment, mert úgy vélték, hogy bal szerencsét hoz, ha a gyászruhákat a gyász időszak után megtartják. Így azok, akik megengedhették maguknak, a gyász időszak után elajándékozták a ruhákat, és újakat vásároltak, amikor újra szükségessé váltak. A viktoriánus Londonban például a Regent Streeten Jace boltja volt az első számú cím, aki adott magára, ott vásárolta a gyászruházatát. Díszek a holtak hajából. A hajból készült ékszerek nagyon elterjedtek voltak, és nem csak a szeretett személy fürtjével díszített medálok formájában, mint amilyet Viktória királynő is viselt. Ez lehetett egy brosz vagy medál is, amelynek a közepén a hajszálak mintába voltak rendezve. Néha az elhunyt hajából karkötők is készültek. De nem csak a hajból készült ékszerek voltak trendiek, az is népszerű volt, hogy az elhunyt haját egy párnára, vagy valamely ruhadarabra hímezték. Ezek a szokások a 18. század közepén végén terjedtek el Európában, és aztán a polgárháború idején az Egyesült Államokba is eljutottak, ahol a halottak hajából és drótból bonyolult koszorúkat fontak. Néha azonban élő és halott emberek haját is felhasználták, és egyfajta családfát szőttek belőlük. Sőt, ritka esetekben rokonaik haját diorámákba is szőtték. A Brooklyni Morbid Anatómiai Múzeum gyűjteményében például van egy emberi hajjal készült temetői dioráma. A halott fotózás felkavaró művészete. A szeretteikről a haláluk után készült fényképek számunkra talán morbidnak tűnhetnek. A viktoriánus Angliában azonban a képek a halottakról való megemlékezés és a gyász élességének tompítása érdekében készültek. Az egyszerre nyugtalanító és furcsán megható képeken családok pózolnak a halottakkal, csecsemők látszólag alszanak, elszomorodott fiatal hölgyek dőlnek elegánsan hátra, miközben a betegség nem csak az életüket vette el, hanem valahogy kísérteties módon a szépségüket is növelte. A viktoriánus életet áthatotta a halál. Járványok, mint a diftéria, a tífusz és a kolera sújtották az országot, és Viktória királynő úgymond divatba hozta a gyászolást. A Memento Mori szó szerint emlékez, hogy meg kell halnod, csecsebecséknek számos formája volt, és már jóval a viktoriánus kor előtt is léteztek. De közülük a legnépszerűbbé a Memento Mori daguerotípiák és fotók váltak. Gyakori volt, hogy a családoknak sok gyerekük volt, és az is, hogy a gyerekek az 5. születésnapjuk előtt meghaltak. Egyes halott fotók nem csak az elhunytat ábrázolták, hanem az egész gyászoló családot. Első pillantásra nem mindig lehet megállapítani, hogy ki a halott a fotón. A halálesetek gyakran otthon történtek. Nem sokkal később egy portrékészítő jött a házhoz a fényképészeti felszerelésével, hogy megörökítse az elhunytat. Amíg a fotós megérkezésére vártak, a család többi tagja sietve végigjárt a házat, behúzták a függönyöket, letakartak minden tükröt, hogy az elhunyt lelke ne ragadjon örökre benne. A halál pillanatában megállították az összes órát, és sötét ruhát öltöttek magukra. Miután megmosták és felöltöztették a holttestet, és a végtagukat tetszetős testhelyzetbe helyezték, amilyen hamar csak lehetett, mielőtt a hullamerevség beállt volna. Néha még egy kis pirosítót is kentek a halott arcára, hogy kiegyenlítsék a sápadtságot. Nem voltak látható sebek a kerub gyerekeken és a szűzies fiatal nőkön, akiket a tüdővész, a tífusz, a kolera, a skarlát és a kanyaró sújtott, olyan betegségek, amelyek évekig tomboltak a viktoriánus Nagy-Britanniában. A hosszú, több perces expozíciós idő a fényképezés során azt jelentette, hogy a halottak gyakran élesebbnek látszanak ezeken a képeken, mint a kissé elmosódott élők. Az életnek ez a maszkírozása számunkra talán hátborzongatónak tűnik, de az akkori emberek számára talán ez volt az első és egyetlen lehetőség arra, hogy valósághű kép maradjon a meghalt szeretett személy után. Mivel a fényképek nagyon sokba kerültek, gyakran nem léteztek fotók az elhunytról életében. Így a halottról készült kép volt az egyetlen módja annak, hogy emlékezzenek arra, hogy hogyan nézett ki a szeretett személy. Ezért készültek ezek a halál utáni fényképek, hogy megörökítsék az elhunyt makulátlan mozdulatlanságát a bomlás kezdete előtt. Teljesen más kapcsolatban állt a halállal a következő páros, William Burke és William Hare. Következzen az ő történetük a 18. századból, ami hatalmas változások végső mozgatójává és az Egyesült Királyságban a kollektív emlékezet részévé vált. január 28 jéghideg nap volt Edinburghben. De már a reggeli órákban a félváros talpon volt, jó néhányan még néhány shillinget is fizettek, hogy a térhez közeli házak egyikéből jó kilátásuk legyen. Mert ez a nap egészen különleges volt. William Burke-nek ma meg kellett halnia. A tömegben alig lehetett olyan embert találni, aki ezt ne helyeselte, sőt, követelte volna. A téren moraj hullámzott. Sokan hangot adtak felháborodásuknak, hangosan kiabáltak, káromkodtak. Az akasztófa körül különösen nagy volt a tömeg. És voltak, akik rohadt gyümölcsöt, sőt, köveket is hoztak, hogy még egyszer utoljára megmutassák a delikvensnek, hogy mit gondolnak róla. Amikor eljött az idő, néhány rendőr jelent meg a férfival. A tömeg moraja felerősödött. Egy közeli kocsmáros odaadta neki a hagyományos utolsó cseppet, egy pohár pálinkát, majd a delikvenst felvezették az akasztófához. Burkett a bámészkodók dühe fogadta, ami csak akkor csillapodott kisé, amikor megjelent a hóhér. Burke maga viszonylag nyugodt maradt. A lelkész még egyszer odalépett Burkehöz, majd csend lett. A végrehajtás gyors volt. Egy rövid lökés a hóhértől, Burke leesett. A tömeg felüvöltött, tapsolt. Burke azonnal meghalt. A hóhér helyesen számította ki a zuhanás magasságát. Állítólag voltak emberek, akik pontosan hallották, hogyan tört el ennek a szörnyetegnek a nyaka. Néhányan azzal dicsekedtek, hogy még azt is látták, amint a lelke a legmélyebb pokolba suhant. Burke büntetése azonban nem ért véget a kivégzéssel. De erről majd kicsit később. De ki volt ez a férfi, akit a kollektív gyűlölet ilyen megnyilvánulása kísért az utolsó perceiben? William Burke Schuster Írországban született. Feleségét és két gyermekét hátrahagyva Angliába ment munkát keresni. Többféle mesterséggel is foglalkozott, és állandó bérlőként William Hare és felesége panziójában lakott. Amikor egy idős bérlő 1827-ben meghalt a panzióban, még 4 font bérleti díjjal tartozott Hare-nek. Burke javaslatot tett Hare-nek, hogy a pénzt utólag szedje be. Ezért ők ketten kivették a holttestet a koporsóból, amit aztán megtöltöttek fa forgáccsal, hogy súlya legyen, Burke pedig körbejárta a várost potenciális vevők után. Akkoriban nagy volt a kereset a holttestek iránt. Az anatómiát tanító professzorok versengtek egymással. Egyikük dr. Robert Knox az anatómusok között feltörekvő sztárnak számított. Egy ambiciózus professzor, aki Londonban tanult, a hadseregben terepsebészként szerzett tapasztalatot, most Edinburghben akart karriert csinálni. De ehhez szükség volt, igen, holttestekre. A professzorok népszerűsége és státusza ugyanis attól is függött, hogy melyik egészítette ki az anatómiai előadásokat a megfelelő szemléltető anyaggal. A diákoknak ugye gyakorolniuk kellett, és ezt a holttesteken végezték, és végzik ma is. A 19. század elején azonban nagy gondot jelentett, hogy elegendő holttestet szerezzenek be tanulmányozási célokra. Gyakran kivégzett emberek testét bocsátották rendelkezésre az anatómiai tanulmányok céljára. Abban az időben, amikor betörésért vagy csalásért halálra lehetett ítélni valakit, az anatómusok számára nem volt hiány a tanulmányozható tárgyakból. De az Egyesült Királyságban 1823-ban bekövetkezett törvénymódosítás után azonban már csak az erőszakos bűncselekményeket büntették halállal. Ez állandó szűkösséget okozott, mivel az olyan egyetemeken, mint London vagy Edinburgh, az éves hullaigény 500 és 1000 között mozgott. Így a professzorok nem sokáig kérdezősködtek, amikor felajánlották nekik a holttesteket. És jól fizettek. Burke nagyon megörült, mert Knox 7 fontot fizetett neki az elhunytért. Ez rengeteg pénz volt abban az időben. 7 font körülbelül 3 havi munkabérnek felelt meg egy munkás számára. Így Hare és Burke beszállt a korabeli hátborzongató szakmába, ők lettek a Resurrection Men, azaz a feltámasztók. A testrablás jövedelmező volt és viszonylag kockázatmentes. A fertőzés veszélytől és a túlélő rokonok esetleges bosszújától eltekintve nem volt túl sok gond. A törvény viszonylag enyhén büntette a bűncselekményt. Ha egy holttestrablót elkaptak, legrosszabb esetben néhány hónapos büntetésre, börtönbüntetésre számíthatott. Másrészt a pénzkereseti lehetőségek rendkívül jók voltak. Ugyanis az anatómusokon kívül másokat is érdekelt ez a különleges áru. Ott voltak a paróka készítők, akiket különösen a hosszú női haj érdekelt. A feltámadás emberei megskalpolták a halottakat, és a hajat a fejbőrrel együtt adták el. De a fogorvosok is az ügyfeleik között voltak. Nekik kitörték a fogokat a hullákból, különösen a fiatal, kevéssé kopott és teljes fogsorok voltak keresettek. És végül, de nem utolsó sorban, az elhunytak ruháit, ha voltak, eladták. Az általában szennyezett ruhákat egyszerűen kimosták, és gyakran napokkal később a város számos használt ruhaboltjának egyikében kínálták eladásra. Így a 19. század elején a hullák egyre gyakrabban tűntek el a halottasházakból, szegényházakból, kórházakból és temetőkből. A holtestek különösen akkor voltak keresettek, amikor még a lehető legfrissebbek voltak. Az ilyen holtestek akár 15 fontot is hozhattak a konyhára. Természetesen nem csak Burke és Hare dolgoztak hullarablóként. Voltak, akik magukat egyfajta anatómiai beszállítóként tekintették, másokat egyáltalán nem érdekelt a holtest kora vagy állapota. Ezek olyan tettesek voltak, akik többnyire csak fogakat és hajakat árultak. Tőlük a nem túl friss holttest sem volt biztonságban. A már oszlásnak indult holttesteket vaskampókkal húzták ki a sírból, amelyeket a halottak orrjukába akasztottak. Mindez egy idő után feltűnővé vált. A nép számára a hullarablók tevékenysége pedig rémálommá. Ezért igyekeztek megvédeni elhunyt szeretteiket, ha volt rá módjuk. A koporsó fölé egyfajta vasdobozokat vagy vasketreceket helyeztek, amelyeket vashorgonyokkal rögzítettek a földben. Esetleg a koporsó fölé vasrudakat szereltek, vagy, a legolcsóbb változat, az elhunyt nyakához vasrudat kovácsoltak, és azt nehéz lánccal a földhöz erősítették. A régi temetők bekerített sírjai ma is láthatók, akár csak néhány régi őrtorony. A temetőkben, amikor besötétedett, az őrök elfoglalták a helyüket, hogy a halottak nyugalmát védelmezzék. Mármint, ha nem álltak szövetségben a tolvajokkal, vagy nem kereskedtek saját maguk is hullákkal. A halott emberi testekkel való kereskedelem a kor talán egyik legjövedelmezőbb iparágává fejlődött. 1780 és 1820 között egy holttest piaci értéke Londonban mintegy 1500%-kal emelkedett. Számítások szerint egy sikeres hullarabló körülbelül 20-szor annyit keresett, mint egy segédmunkás, és legalább 10-szer annyit, mint egy tengerész. Burke és Hare jól kerestek, de a sírrablás szezonja, ha szabad így fogalmaznom, általában az év hidegebb hónapjaiban, októbertől áprilisig tartott. Ekkor azonban már másfelé is nézegettek Burkék. Ekkora már megérett az az ötlet, hogyan szállíthassanak további, immáron nagyon friss holttesteket. A letartóztatása után tett vallomásában Hare pontosan leírta, hogyan jártak el, ezért tudunk a dolgokról. Hátulról általában megragadták az áldozatot, a kezeit leszorították, hogy ne tudjon védekezni. Egyébként sokáig gondolkodtak azon, hogy hogyan öljenek. Az áldozatokon nem mutatkozhatott erőszak nyoma, különben nem lettek volna eladhatóak a holttestek. Ezért az áldozataik száját és orrát befogták, amíg csak meg nem fulladtak. Ez a gyilkolás mód vált a védjegyüké, sőt, a kriminológusok még ma is Burkingnek nevezik ezt a látható nyomok nélküli folytogatásos gyilkossági módszert. A következő 10 hónap során Burke és Hare a halál széles ösvényét járta. A minta mindig ugyanaz volt. Először leitatták az áldozataikat, és vagy laudánumot adtak nekik. Ami egyébként az ópium társadalmilag elfogadott formája volt a 19. században, ami 10% ópiumot és 90% alkoholt tartalmazott néha fahéjjal vagy sáfránnyal ízesítve. De vissza a két mákvirághoz. Az elkábított embereket megfojtották. Ezután hagyták kihűlni a holttesteket, kicsit bekenték őket agyaggal, földdel, hogy azt a benyomást keltsék, mintha a sírból származnának, azután elszállították őket a fő megbízójukhoz, a tiszteletre méltó dr. Robert Knoxhoz. És most maradjunk egy percet a professzor úrnál. Az anatomus tudta, hogy a holttestek több, mint frissek, és hogy nyilvánvalóan nem a sírokból származnak. A halál okát is észre kellett venni a valamikor. Ennek ellenére csendben maradt, sőt, nagyon jól megfizette a szállított árut, és élvezte a tanítványai elismerését, akik csodálkoztak a felszereltségén. Burke és Hare először a panzió egyedülálló lakói között szedték áldozataikat, később idős hölgyeket, prostituáltakat, alkoholistákat, koldusokat öltek meg, de áldozatai között volt egy szegény süket fiú is. Bár miatt a Burke és Hare igencsak veszekedtek. Hare meg akarta kímélni a fiút, de Burke csak a könnyen szerzett pénzt látta benne. egy másik, szellemileg erősen visszamaradott, de egyébként fizikailag teljesen egészséges fiút, Jamie Duftot, akit a városban sokan nagyon jól ismertek, szintén megfojtották. A bonzasztalon aztán néhány diák felismerte őt. Dr. Knox azonban elhesegette a felmerült kételyeket. És hogy minden vitát elnyomjon, azonnal elkezdte a boncolást, és a boncolást a fiú arcával kezdte. A bizonyítékok megsemmisültek, de a pletykák már megállíthatatlanná váltak. Burke és Hale utolsó 17. áldozata Mary Doherty volt, akit ismét a panzióban folytottak meg. A lány próbálta védeni magát, a dulakodás igencsak hangos volt, olyannyira, hogy a panzióban lakó Gray házaspár meghallotta, és riasztották a rendőröket. Burke a lány holttestét az ágya alá rejtette, értesítette Hale-t, de már nem volt idejük arra, hogy megszervezzék a holttest eltüntetését. A rendőrök letartóztatták őket. Végre rács mögé kerültek. Amikor a per 1828. decemberében elkezdődött, az eset egyértelműnek tűnt. De bármilyen furcsán hangzik is, a per döntő bizonyítékok hiányoztak. Ezért az ügyész, Sir William Ray úgy döntött, hogy ajánlatot tesz Hale-nek, hogyha teljes körű beismerő vallomást tesz, akkor felmentik őt a büntetés alól. Hale pedig tanúskodott. Készségesen és részletesen. A tárgyalás most már csak formalitás volt. William Burke-t kötél általi halálra ítélték, és arra, hogy a holttestét az anatómiai részleg boncolja fel. A nyilvánosság előtt. Ami azonban közfelháborodást váltott ki a lakosság körében, az az volt, hogy az orvos és anatómus Robert Knox egyszerűen hallgatott az ügyleteiről, nem kommentált semmit, és bírósági eljárás sem indult ellene. A gyilkosság sorozat és az egyetemi kapcsolat azonban rávilágított az orvosképzés körülményeire, és jelentősen hozzájárult az 1832-es anatómiai törvény elfogadásához. Ez a törvény kibővítette a holttestek beszerzésének legális módjait, hogy megszüntesse a hullarablásokat. Burke és Hale történetét sokan feldolgozták már, szerintem az egyik legjobb Robert Louis Stevenson A test rabló című novellája, illetve a belőle készült The Body Snatcher című film 1945-ből Lugosi Bélával és személyes kedvencemmel Boris Karloffal. De a történetnek még mindig nincs vége, következzen néhány hátborzongató tény. 1829. február 1-én Burke testét Monroe professzor nyilvánosan felboncolta. Az eljárás 2 órán keresztül tartott, Monroe professzor egy tollat Burke vérébe mártott, és a következő mondatot írta le. Ez az írás az Edinburgh-ben felakasztott William Burke vérével íródott. A vért a fejéből vették. A boncolás után Burke csontvázát az anatómiai múzeumnak adták, ahol ma is őrzik. Halotti maszkja és egy könyv, amelyet a bőrével kötöttek be, a Surgeon's Hall Museumban található. Ha érdekel, a fotókat posztoltam az Instagram oldalamon. Burke és Hale a legtöbb áldozatukat Knoxhoz úgy szállították, hogy a holttesteket összecsukták és egy társládába rakták. Egy alkalommal azonban a páros egyszerre 2 albérlőt is meggyilkolt, egy idős asszont és az unokáját, a néma fiút. A társláda túl kicsi volt, ezért a holttesteket egy hering hordóba tették át, és azt egy szekére pakolták. Hale lova nem volt hajlandó a nehéz terhelt a Grassmarketnél messzebbre húzni, és egy holtet kellett hívni, hogy segítsen a szállításban. Miután Hale visszatért otthonába, a további bonyodalmak miatt a dühét a lova agyonlövésével vezette le. Miután Burke-t kivégezték, Hale-nek sikerült megmenekülni a halálos ítélet elől azzal, hogy részletesen bevallotta a páros által elkövetett összes bűncselekményt. Edinburgh lakói azonban feldühödtek a gyilkosságok miatt, és igazságot akartak szolgáltatni. Hale-t végül 1829. február 5-én áruhában kiengedték az őrizetből. Miközben a postakocsin utazott, egyik utastársa felismerte őt a tárgyalóteremből, és hamarosan híre ment, hogy Hale szabadlábon van. A rendőrségnek sikerült segítenie neki elmenekülni az őrjöngő tömeg elől, és akkor a reggeli órákban kivitték a városból. Végül az Annan Roadon tették le, és azt mondták neki, hogy menjen, ahova akar. Onnan nyomtalanul eltűnt. Hova ment? Mit csinált? Szedette más áldozatokat is, mielőtt meghalt. Sose fogjuk megtudni. Az emberek féltek a haláltól, a tetszhaláltól, az élve eltemetéstől, a hullarablóktól. De hogy teljes legyen a kép, jöjjenek azok, akiktől rettegtek. Ugorjunk most az Egyesült Királyságból a német nyelvterületekre, illetve az egykori osztrák-magyar monarchia területére. Az éjszaka az egyszerű nép számára tele volt veszélyes lényekkel, ha úgy tetszik, a mai modern vámpírok őseivel. Az éjszaka egyfajta kistestvére a halálnak, amely számtalan természet feletti ártó lényt rejtett. Csak néhányat említenik meg ezek közül. Nagyon érdekes, hogy úgy a 14. századig a német nyelvterületeken a történetek segítőkész szellemekről szólnak, akik visszatértek, hogy figyelmeztessék vagy segítsék szeretteiket. A pestis idején azonban a lelkek más formát öltöttek. Átváltoztak vidögengelség, akiket talán visszajáróként fordíthatnék. Egyfajta két lábon járó holtakká. Ez az elmozdulás a gonosz szellemek irányába úgy 1300-1400 körül következett be. A vidögenge, a visszajáró egyébként általános kifejezés mindenféle halottra, akik vagy a sírból ártanak az élőknek, vagy elhagyják a nyughelyüket, és pusztítást végeznek az emberek között. A visszatérők bevetett hit, vagyis az a meggyőződés, hogy félelem, hogy az elhunytak nem maradnak a sírjukban, vagy ártanak az élőknek, olyan régóta kísér az embereket, hogy aligha lehet visszavezetni a motívumot az eredetéig. És hogy kiválhatott visszajáróvá. Nos, veszélyeztetettek voltak mindazok, akik nem töltötték ki az Isten által kijelölt élettartamot, és akik tiltott öngyilkosság, baleset vagy gyilkosság miatt az idő előtt meghaltak közé tartoztak. Ezen kívül azok, akik életükben nem viselkedtek istenfélő módon, valamint a bűnösök, buzorkányok és bűnözők gyakran számíthattak hosszabb földi tartózkodásra a halál után. A néphit szerint többféle vidögenge létezik. Nézzünk közülük néhányat. Itt van például a der Rufa, a hívó, aki testi mi voltában kell fel a sírból. Úgy öli meg az áldozatait, hogy a nevükön szólítja őket. Az élők aligha tudnak védekezni egy ilyen támadás ellen. Ez egészen hétköznapi helyzetekben is megmutatkozhatott. Például egy délebbi sziget lakói alapvetően nem válaszoltak, ha csak egyszer hívták őket. Csak a hívás megismétlése mutathatta meg, hogy nem a der Rufa, a hívó volt az, aki kimondta a nevet. Ha valaki elsőre válaszolt, az ellen eltűnt, de az áldozatnak meg kellett halnia. Itt van a hatalom motívuma, hogy egy lény hatalmat nyerhet a másik lény felett, ha csak tudja, és kimondja a valódi nevét. Ezt a motívumot azt hiszem mindannyian jól ismerjük a Rumpelstiltskin című meséből. A Der Klopfer, a kopogtató is ártalmatlannak hangzik elsőre, de ugyanolyan halálos, mint a hívó. Csak hogy ő nem hív, hanem kopogtat az áldozat ajtaján, vagy a ház tetején. Ami itt izgalmas, az nem csak az elhunytaktól való félelem, hanem az ismeretlentől, a kiszámíthatatlantól való félelem is, ami az otthoni, biztonságosnak vélt négy fal között is megtámadhatja az embert. Másrészt pedig megmutatja azt a tulajdonságot is, ami a modern történetekben gyakran jellemző a vámpírokra, hogy nem tudnak olyan házba belépni, ahová a lakók nem hívták be őket. A modern vámpír egy másik őse a Dörfelslinge, a falu, a felfaló. Az ő áldatlan tevékenysége nem csupán arra korlátozódik, hogy pusztán megjelenésével vagy egy felkiáltással végez áldozataival, hanem szó szerint felemészti őket. Teljesen. Szőröstül, vöröstül. Ez a modern vérivó, vámpír, úgymond brutális változata. Szigorúan véve ez a lény nem is egy visszatérő, hanem egy démon, amely állati formában is megjelenhet. Gyakran elcsábítja a férfiakat, akiknek gyönyörű nőként jelenik meg, és amikor a teremtés koronája a szerelmi aktus után elalszanak, megissza a vérüket, és megeszi a húsukat. És végül meg kell említenem az Alpot, a lidércet, ami rémálmokat, lidérc nyomást okoz. Egyébként németül a rémálom Albtraum. A lidérc álmokban támadja meg az áldozatait, ráül a mellkasukra, és kiszorítja a lélegzetüket, sőt, egyes változatukban még a vérüket is kiszívja. Fuszli híres festménye a Nachtmahl mutatja ezt a motívumot. Az Instagramon posztoltam, ha kíváncsi vagy rá. és végül álljon itt még a náhcéra, azaz a vérszopó, amely feltehetően a sírban oszló holttestek bomlásakor néha hallható cuppogó, csámcsogó hangok magyarázó módjaként született. Ez a visszatérő gyakorlatilag egyáltalán nem mozog. A föld alatt vagy a sírkamrában marad, és a halotti leplét rágja. És amíg ezt teszi, a körülötte levő emberek megbetegszenek, és hamarosan követik őt a halálba. Hogy ezt megakadályozzák, gondoskodni kellett arról, hogy valami más kerüljön a fogai közé. És nem volt ritka, hogy a holttestek szájába köveket, az áll alá föld darabokat vagy fadeszkákat raktak, vagy gondoskodtak arról, hogy a halotti lepel és semmilyen más anyag ne kerülhessen a száj közelébe. És ezzel el is érkeztünk a temetési szertartásokhoz, pontosabban azokhoz a különleges intézkedésekhez, amelyeknek meg kellett akadályozniuk, hogy a halott valami veszélyes dolgot tegyen. Ezek a módszerek vagy arra irányultak, hogy a halottat lefoglalják, például borsószámolással, mivel hogy egy szentségtelen visszajáró sosem jut túl a hármas számon. És újra kell kezdeni az egészet, amikor eléri a Szent Háromság számát. A halott visszatérésétől való félelem nagyon is nyilvánvaló, amikor a halottat az arccal lefelé temették el. Hogy csak mélyebbre ássa magát, amikor esetleg ki akarja magát kaparni a sírból. Vagy ha a holttestet vasszögekkel rögzítették, ha köveket tettek a mellkasára, vagy amikor a fejét is levágták és a lábai közé helyezték. Szinte hihetetlen, de még mindig fedeznek fel úgynevezett vámpírtemetőket Európa szerte. Legutóbb 2014-ben a lengyel Dravsko-Pomorszkiban, ahol egy 285 sírból álló temetőt találtak. Összesen 6 vámpír sírral, amelyek jól felismerhetők a halottak nyakára helyezett éles sallókról. Közülük kettőnek ráadásul még az álla is kövekkel volt nehezítve. A képeket megtalálod az Instagram oldalamon. Lehetetlen elképzelni kultúránkat a holtak visszatérésétől való félelem nélkül. A témának számtalan változata létezik, és a divatnak megfelelően mindig új köntösben jelenik meg. De ne felejtsük el a régieket, és ha egy sötét éjszakán egyszer csak meghallod a neved, és tudod, hogy teljesen és tökéletesen egyedül vagy, ne válaszolj. És ezzel haza is térnék. Az én halloweeni tradícióm szerint este meggyújtok néhány gyertyát, kitöltök egy jófajta vörösbort, és a legnagyobb élvezettel nézek meg néhány nagyon régi fekete-fehér horrorfilmet. Neked vannak valamilyen tradícióid? Mit csinálsz halloweenkor? Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Ennyi volt az a tegítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat, fényképeket az Instagram oldalamon, keres rá az a tegító podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!